Elmondok egy érdekes élményt, amit akkor éltem meg, amikor először az Úristen elhívott engem, hogy böjtöljek. Kényszerbőt volt ez, mert 10 napon keresztül nem ehettem, nem ihattam, de nem is aludtam jóformán semmit, nagyon keveset. Elég kemény volt ez, mert ilyenben korábban sosem volt részem, és akkor nem tudtam, hogy igazából, hogy az egész miről szól. Tehát én nem tudtam, hogy engemet az Úristen elhív, noha olyan dolgokat mondtam, amelyek erre utaltak. Ugyanis amikor megbetegedtem, akkor éreztem azt, hogy nem érdekel, milyen bajom van. Egyszerűen nem érdekel, hogy milyen betegségem van, és eszemágában sem volt, hogy orvoshoz menjek. És amikor megkérdezték, azt mondtam, hogy ez a betegség az én dolgom, és Isten dolga, kettünk dolga, és azt is mondtam, hogy nekem a lelkem beteg. És azt is mondtam, hogy ha meghalok is, meg akarok gyógyulni. Tehát kívántam, hogy a lelkem gyógyuljon meg. És elég keményen szenvedtem, annál is inkább, hogy nem voltam szokva a szenvedéshez annyira, a fizikai fájdalomhoz. És azáltal, hogy minden kijött belőle, tehát minden. És nem tudtam enni, sőt, még vizet sem tudtam inni. Azt is visszahányta, tehát semmit. Nem hogy gyümölcslevet, hanem még vizet sem. És nagyon fájt a fejem, éjjel és nappal. A fejétől bűzik a hal, ugye szokták mondani. Ott volt a legtöbb probléma. Mindenkinek a fejében van. Legtöbb probléma, legtöbb démon. A feje által szedi fel a lelkére az életelenességet, a mocskot. És azáltal, hogy kényszerbőtben voltam, úgymond fekete bőjt, míg az alvás sem nagyon ment, nem beszélve arról, hogy kihúztam minden kábelt, tehát kábel TV, meg internet, meg minden, kikapcsoltam telefont, mindent. Tehát annyira érzékenyé váltam, hogy minden irritált. Főképp, amikor megláthattam, hogy a képernyőn keresztül jön be a házunkba az, amit úgy hívunk, hogy ördög. Az borzalmas. Tehát bárki gondolta volna, hogy megőrültem. Én tudtam, hogy nem őrültem meg. Azonban mégis az élmény az félelmetes volt, mert ilyent korábban én nem tapasztaltam. Tehát a tévébe volt kapcsolva, láttam, hogy még a filmekben is, az ártatlanak tűnő filmekben is olyan tartalmak vannak, amelyen keresztül úgymond az úgynevezett ördög bejön az ember életébe. Szóval nem volt sem evés, sem ivás, sem tévézés. Alvás sem volt, volt fejfájás. És annyira érzékeny voltam, hogy irritáltak nem csak az ilyen elektromos hullámok, mágneses hullámok, vagy a televízió, vagy a telefon képernyője, hanem még az illatok is irritáltak. De annyira, hogy utáltam használni a szappant. Azt a szappant, amit korábban szerettem ezt a Dove nevű szappant. Tehát túl intenzív volt, annyira erős volt az illata, hogy egyszerűen utáltam használni is. Akkor emlékszem, hogy a húgom, Anna Mária adott olyan szappant, valami házi készítésű szappan volt talán, tehát semleges volt, nem volt semmilyen illata jóformán, és azt tudtam használni. A többitől irtóztam. És ez maga az élmény, hogy annyira érzékeny voltam, hogy az illatok is irritáltak. Most is egyébként irritálnak. Az ilyen erősebb illatok nem szeretem. A test szagot sem szeretem nyilván, de azt inkább elviselem, mint az ilyen spréket, meg parfümöket. Tehát zavar. Nem tudom ezt én megmagyarázni, nem értek annyira hozzá. Nem tudom ez pontosan, hogy működik. Az biztos, hogy valamilyen szinten megzavarja a lelkemet. És én hiszem, hogy mindenki lelkét megzavarja, csak hogy az emberek szokva vannak ehhez a zavarhoz, hogy az ő lelkük zavarva van állandóan, különböző intenzív impulzusokkal, amelyek hatnak a szaglás érzékelésre, a látás, a hallás, a tapintás és az ízlelésre. Tehát nekem meggyőződésem, hogy az, amit úgy hívunk, hogy elvilág fejedelme, vagy ördög, vagy sátán, vagy antikrisztus, az 5 érzéken keresztül tartja benne az embereket ebben a mulandóságra és rothadásra ítélt világban. És sajnos, mint sokszor mondhattam, minden nap mondom ezt, félő, hogyha az ember nem tisztul meg Isten kegyelme által, a halál hirtelen fog jönni, és nem fog tudni kiszabadulni ebből a rothadásra ítélt testből. És most is így elgondolkodom azon, hogy a modern ember mennyi olyan dolgot használ, ami intenzíven hat az ő érzékeire, az öt érzékre. Hangulatfokozók, különböző hanghatások, meg meditációs zenék, meg füstölöktetők, illatok, parfümök, ízek, ez a fétis, úgy hívják, hogy fétis, amikor az ember Isten csinál az ízekből, az ételből. A gasztronómia, ugye, művészetnek mondják, de valójában ez bálványimádás. Amikor az ember túl tolja, mint Béláék, ugye abban a filmben, a Legény Anya című filmben, túltolunk mindent, és egy ilyen valóságos, hát ezt úgy mondanám, hogy ötérzéki pornó, amikor mindenből maximálisan, tehát az ember valóságon le van szedálva az ötérzéken keresztül. És ilyen szempontból sem szívesen találkozok emberekkel, főképp mondjam azt olyan emberekkel, akik nem fogadták el Istennek a hívását, és parfümözik magukat, vagy illatosítják magukat, mert érzem azt, hogy nem jó, tehát úgy megzavarja a lelkemet még az is. Hát én kívánom, hogy más is megtapasztalja ezt, amiről beszélek, mert így úgy gondolom, hogy amíg az ember nem tapasztalja meg, azt is gondolhatja teljesen jogosan, hogy megőrültem, meg hogy halucinálok, vagy ezt túlzok. De én ezt megtapasztaltam, és hiszem, hogy az embernek a lelke az öt érzékelésen keresztül van bekábítószerezve, leszedálva. És most például vannak ugye különböző illatos szappanok, meg tehát van olyan tusfürdő itt nálunk is, nem tudom, jönnek vendégek közben, és hagynak itt ezt-azt. És akkor na, az ember vagy elhasználja, azért nem akarunk mi sem pazarolni, mert mégis csak az itt valaki pénzt adott, tehát nem akarunk eldobni dolgokat csak úgy. Azonban nehezemre esik az, hogy most akkor én egy ilyen erőteljes, erős illatú, ilyen férfias, mit tudom, ilyen Old Spice-szal én mosakodjak, vagy azzal zuhanyozzak, mert tényleg irritál. És úgy is mondhatnám, hogy ezek a dolgok ilyen ajzószerek is. Ezt tapasztaltam, ez olyan, mint a régebben a disznóknál használták a bugóport. Állítólag le, most nem, ilyen hallottam, én nem értek annyira hozzá, de elhiszem gyermekkoromban beszélték, hogy amikor a disznókat viszik buggatni, tehát pározni, szaporítatni, akkor használnak ilyen bugóport, ilyen ajzószert, ami fokozza az ő testi vágyukat. Meggyőződésem, az emberek is így vannak benetartva a testiségben, a testben. Főképp, amikor az ember a higiéniát is túltolja, tehát így ilyen betegesen tisztálkodik, és parfümözi magát, azáltal ő benne tartja magát az elbukott testi világban, ahogy Pál apostol mondja, a bűntestében. Meggyőződésem, hogyha az emberek tudnák, hogy mit csinálnak, akkor nem csinálnák. De annyira fáj nekem, hogy én, amit látok, nem tudom elmondani. Higgyétek el, hogy ha én százszorta vagy ezerszer jobban tudnék beszélni, és ilyen költői művészi eszközöket használnék, hogy kifejezzem magamat, akkor sem tudnám elmondani azt, amit látok. Egyszerűen képtelenség elmondani. Ezért a legfontosabb üzenet, amit átadhatok én minden nap az embertársaimnak, az, hogy fontos újjászületni. Fontos, hogy az ember Istentől táplálkozzon. Tehát ne a szemén keresztül, ne a füleink keresztül, ne is tőlem, ne is általam, hanem vágyakozzon arra, hogy Isten személyesen őt is táplálja. Mert én nem tudom, hogy például most látom, hogy Árpád is Villő hozzászóltak ez az élőhöz. Én nem tudom kitalálni, hogy éppen Villőnek vagy Árpádnak mire van szüksége, hogyha neki lelki táplálékra van szüksége. Tehát lehet, amit most mondok, ez igaz, de sem Villőnek, sem Árpádnak nem aktuális. Tehát nem soron következő. És azáltal, hogyha ez így van, azáltal ők is vétkeznek, mert nem azt hallgatják, amit kéne halljanak a magasságos Istentől, hanem valami olyan hallanak, amit én mondok, és ami éppen számukra nem soron következő. Mit akartam ezzel mondani? Mindegy. Szóval, igen, még akár a biztonság is, ugye erről sokszor beszéltem, amiket hallhatunk az interneten, lehet ilyen, egyfajta ilyen kábítószer, amivel az ember elkábítja magát. Mert az Úristen nem csak hozzám akar beszélni, nem csak nekem ad ilyen látásokat és kijelentéseket, hanem minden egyes gyermekének akar adni. És ami számomra soron következő, az nem biztos, hogy Zolikának is soron következő. Szóval az 5 érzéken keresztül vagyunk, úgymond mi benne tartva a testben. És megfigyeltem, hogy amikor jönnek hozzánk vendégek, hát hoznak magukkal ilyen, hát ilyen, vagyis ilyen illatos rektörlő. És az is olyan durva, mert valósággal az ember beillatosítja a segge lyukát, tehát hogy még veden se szembesül azzal, hogy ő a rothadásnak a rabja. Tehát ezek borzalmas dolgok. És ugye az ilyen illatos törlőkendők, ugye, mert így hívják, nem sektörlő, nem írja egyiken sem sektörlő, ezt én mondom így. Illatos törlőkendő, ezen mindegy ilyen kis baba van. Tehát durva az, amikor a felnőtt, mert ez a tudatalattiban működik emberek, tehát mondhatja bárki, hogy ezt én belebeszélem, belemagyarázom, de higgyétek el, hogy itt hatalmas dolgok történnek. Alatomos dolgok, mert az ember tudja, a szíve mélyén tudja mindenki, hogy az ártatlanságát elvesztette, és mi az ártatlanságot nagyon gonosz módon próbáljuk pótolni. Például azáltal, ugye, hogy úgy a férfiak, mint a nők borotválkoznak. Borotválják ugye az arcukat, fejüket, nemi szervüket, hónajukat, és így tovább, és így tovább. De próbálnak olyan babák lenni, úgymond. Tehát nem hiába mondja a népdal, hogy gyere babám, tanítsál meg szeretni, vagy az angol is egyfolytában bébizik. Tehát tulajdonképpen ez maga a pedofilia, emberek, amikor az ember úgy akarja a gyermeki állapotot visszaszerezni, erről amúgy beszéltem, van egy nagyon kemény felvétel. Azt hiszem a cím az, hogy megbocsátani a pedofilnak, vagy valami ilyesmi. Tehát írd be a kiáltozó.hu-n, hogy a keresőbe, hogy pedofilnak, vagy pedofil, és kiadja azt a felvételt. Nagyon kemény felvétel is, abból sok mindent meg lehet érteni. A teremtésről és az elbukásról. Én csak most csak röviden mondom, hogy ami történik az, hogy egy ilyen leplezett pedofilia az embernek a lelkében, azáltal, hogy ő a gyermeket kívülről akarja bevinni. Tehát illatos törlőkendővel, amin egy kisbabának, egy áratlan kisbabának a képe van rá nyomtatva. És azáltal amúgy van egy olyan fejtés, hogy parfüm, talán parfüm. Ezt a két fejtet mindenképpen ajánlom azok figyelmébe, akik kívánják ezt jobban megérteni, amiről mostan szó van. Egyik a parfüm, és a másik az, hogy pedofil, hírve ezt a kulcs szót a keresőbe, és akkor ki fogja adni. Szóval, amikor az ember ilyen különböző eszközöket használ, tehát amelyek ugye illatot terjesztenek, árasztanak, és illattal burkolják be az embernek a testét, a bűn testét, az most így jelképesen próbál meg elképzelni azt, hogy amikor az ember kezdi megismerni Istent, az igazságot, az ő szavát, így kezd kiemelkedni a testből, kezd feljebb és feljebb emelkedni, már nem annyira testi. De valahányszor az ember a testét kényezteti, annyiszor visszazuhan a testbe. Én nem azt mondom, az ember így mazokista módon, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, önkínzó módon próbálja magát így gyötörni. Nem erről van szó. Az evangélium nem erről szó. Az evangélium arról szó, hogy amit meg kell együnk, azt megesszük, és amit fel kell vegyünk, azt felvesszük, és hirdetjük az örömhírt az életünkkel, az ajkainkkal és az életünkkel. Tehát nem az a fókusz, hogy akkor most én lemondjak mindenről. Én csak próbálom leleplezni azt a szalatomos játszmát, amiben van, azt a csapdát, azt a labirintust, amiben be vagyunk zárva, mi emberek. Tehát az Úristen próbál minket felemelni az ő szavával, azáltal, hogy ő ad nekünk lelki örömöket, és kevesebb testi örömre van szükségünk. De hogyha mi továbbra is függünk különböző ilyen dolgoktól, amikkel kényeztetjük a testünket, azáltal a test tudatot erősítjük meg. Tehát az Úristen próbál nekünk megerősíteni, csúnya szóval élve, a lélek tudatunkat, akik valójában vagyunk szerinte, lélek szerint ő azt próbálja megerősíteni, és úgy, hogy közben a testtudatunk meggyengüljön, de mi, miközben Isten dolgozik és harcol a mi lelkünkért, tehát a Szent Lélek harcol a mi lelkünkért, aközben mi erősítjük a testtudatunkat. Tehát valósággal Isten ellen dolgozunk. Tehát hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy így vagy úgy kell csinálni. És az előbb mondtam azt, hogy nem tudom, hogy kinek mi a soron következő. Most én hiába mondom Villőnek, hogy most mit tudom én, Villő festere hajlott, ha igen, akkor ne fessed mostantól. Ez őrültség, ezt ilyen neki nem mondhatom. De hogyha Isten mondja neki, hogyha egyáltalán festél, hát nem tudom, festél, teljesen mindegy. De hogyha Isten mondja neki, akkor teljesen biztos, hogy ezt ő megérti, és nem fogja festeni. És örömmel és békességgel fogja elengedni a hajfestéket. Amúgy volt ilyen, és sok ilyen bizonságtevővel találkoztam, akiknek már visszanőtt a természetes hajuk, volt egy, hát több ilyen hölgyel találkoztam, akik nem festik egyáltalán a hajukat, és nem éreznek semmilyen készítést arra, hogy fessék hajukat. Ez egy egyszerű példa csak. Mert azáltal is ugye az ember a testadatát próbálja erősíteni, tehát szembe megy Istennek a szakaratával, aki próbálja őt megszabadítani a testtudattól, mert előbb-utóbb csak kell távozni a testből, de hogyha folyton erősíti azt, akkor nem fog tudni távozni. Ez az igazság, emberek. Tudom, hogy hülyén hangzik, de azért mondom, aki nem hiszi, amit mondok, az fohászkodjon az élő Istenhez is. Neki is megmutatja, teljesen biztos. Főképp, hogyha van alázat bennünk arra, hogy elfogadjuk, hogy ő minket úgy vezet, ahogy ő akarja. Nem úgy, ahogy mi akarjuk, hanem ahogy ő akarja. Tehát hangsúlyozom, hogy én nem tudom senkinek sem megmondani, mit csináljam, mit ne, és nem is akarom. Nekem folyton próbálják megmondani, mit csináljak. Bebeszólnak is, tanítok, hogy én hogyan kéne beszéljek, meg mit kéne csináljak. De tudom, hogy ilyen nem szabad csinálni, én sem csinálok ilyent. Hanem az Úristen, a Szentlélek mindenkit elvezet minden igazságra. Ő tudja, hogy kitől. Most én például, hogyha már Villő lett az áldozat, én hiába mondom neki, hogy Villő, mostantól ne fesd a hajadat. Mert lehet, hogy Isten szerint neki van sokkal fontosabb dolog, amit el kéne hagynia. Nem tudom. Tehát lehet, lehetséges. És aztán majd lehet, mit tudom, egy hónap múlva az Úristen azt mondja neki, hogy na mostantól ne fest. És ad neki békességet. Mint ahogy például különböző emberektől elveszi a különböző függőségeket, kávét, vagy mit tudom én, tőlem a sört, vagy alkohol, vagy bármilyen függőség, akár szex, vagy bármi, ami ugye mind függőség, és az embert testben tartja, a testiségben tartja, a testtudatban tartja. Tehát olyankor, ha ő veszi el, akkor az történik, hogy akitől azt ő elvette, annak az embernek békessége van. Tehát ahogy mondja az írás, az Úristen, ha elveszi a bűnünket, olyan messzire hajtja azokat tőlünk, mint amilyen messze van kelet-nyugattól. Tehát így szabadít ő. Mi pedig úgy szabadítjuk meg magunkat, hogy lemondunk a cigéről, és aztán majd visszamondunk. Eltelik nem tudom én hány hónap, és akkor visszamondunk, vagy lemondunk, mit tudom én, valami másról, aztán az is visszajön, mert az ember nem tud lemondani. De hogyha Isten veszi el tőlünk valamilyen akármi függőséget, és apránként mindent elvesz, sőt, a testünket is elveszi, teljesen biztos, a testünket is el fogja venni, minden ott Isten. Ő apránként veszi el, és a helyét betölti mindig. Erről sokszor beszéltem, Jézus Krisztus is erről beszélt, amikor azt mondja, hogyha az ördög kimegy az emberből, a házból, tisztátlan lélek, akkor víz nélküli helyeken jár. És nem találja a helyét, nem kapja a helyét, és akkor visszamegy abba a házba, abba a testbe, és látja, hogy az a ház üres. És maga mellé vesz 7 másik lelket, gonoszabbakat, mint ő. Tehát 8 mennek be abba a házba, annak az embernek az életébe, és annak az embernek az állapota, utolsó állapota rosszabb lesz, mint az első. Miért? Azért, mert a gonoszságnak a helyét, a bűnnek a helyét ő nem töltötte be valami jóval, tehát Szent Lélekkel, Istennek a szavával például. Ezért én senkinek nem mondhatom meg, hogy mit csináljon, mit tegyen le, miről mondjon le. Tudom, hogy mindenről le kell mondani, előbb-utóbb mindenről le kell mondjuk a testünkről is, csak az, hogy ki mikor fog lemondani a testéről, azt Isten tudja, és kinek mi a soron következő, azt szintén Isten tudja, a Szent Lélek tudja. Szóval arról szeretnék beszélni csupán ebben a felvételben, azt szeretném kihangsúlyozni, hogyha mi folyamatosan a testtudatunkat, mondjam azt ilyen őrült módon mesterségesen tápláljuk, azáltal, hogy élünk a szokásainknak folyton a szokásaink szerint akarunk, vagy a habitusaink szerint akarunk élni, meg spré, meg parfüm, meg mit tudom én, pálinka, meg ilyen különböző ilyen impulzusok kívülről, amelyek érik a testet, azok arra készítik a testet, hogy a test tudat, tehát a test tudjon magáról. Tehát nem tudom, tehát bezárva tartja a lelket, minél inkább táplálom a testet, bármilyen élménnyel, testi élménnyel, annál inkább bezárom a lelket a testbe, lelkemet a testbe. Ezért mondja mindenható Isten, hogy Jézus Krisztus által, hogy mi szerezzünk mennyei kincseket, ne földi kincseket, tehát lelki kincseket, és abban gazdagodjunk, mert azáltal csökken a test tudatunk, azáltal veszíti el a test a hatalmát a lelkünk fölött, hogy mi a lelkünket erősítjük. De mivel, hogy nagyon sokan a lelküket nem akarják erősíteni, ahhoz, hogy Isten megvédje a lelküket, megengedi a betegséget például. Tehát meg kell engedni a betegséget, mert hogyha engedné, hogy a test legyen erős, akkor az rátelepedne a lélekre. Tehát próbál meg elképzelni, mint a mérlegnek a két tányérját, amelyik erősebb, az van ugye felül, mondjam azt. Amelyik könnyebb, erősebb, az van felül, most pontosan fordítva van, nem nehezebb. Amelyik erősebb, az nem nehezebb, hanem könnyebb. Tehát ahhoz, hogy valaki megmeneküljön, a lelke erősebb kell legyen, mint a teste. A lelke a test fölé kell kerekedjen. De hogyha az ember a lelkét nem erősíti, akkor, és a teste erősödik, akkor újból megfordul. Tehát lehet, hogy ő megkapta az újjászületés ajándékát, de hogyha az ő lelkét nem táplálta, nem kapott minden napi kenyeret Istentől, akkor az történik, hogy a lélek gyenge marad, és a test megerősödik. És ahogy a test erősödik, újból a lélek fölé kerül, és megtörténhet, hogy újból a maga alá gyúrja a lelket. És netán a test meghal, akkor a lélek elkárhozik, a lélek kárba vész. Tehát ezt kell valahogy megértsük, hogy ahhoz, hogy ezen az úton legyünk és biztonságban legyünk, nekünk a testünk sosem lehet erősebb, mint a lelkünk. Sosem. Mert hogyha valaki megengedi a testének, hogy annyira megerősödjön, a lélek felé kerüljön, az ember a lelkét elveszítheti. Persze Isten nem akar, hogy betegeskedjünk mi. Egyfolytában gyengék legyünk, hanem inkább azt akarja, hogy a lelkünket erősítsük meg, hogy a lelkünk legyen erős. De mindennapi kenyér nélkül a lelkünk nem lehet erős. Érthető, amit mondok? Ahhoz, hogy a lelkünk erős legyen, ahhoz kell tápláljuk. A lelkünket intenzívebben kell tápláljuk. Lenne fontos táplálni, mint a testünket. És ehhez kéne, hogy kérjük a mindennapi kenyeret, mindennapi eledelt lelki táplálékot a mindenható Istentől, hogy a lelkünk erősödjön. Mert ha a lelkünk nem erősödik, és a testünk visszaerősödik, akkor vége a lelkünknek. A lelkünk ki van nyírva. És most ez a gondolat nekem úgy jött fel, hogy mindenkinek vannak ilyen kedvenc dolgai. Amúgy ez a szó, hogy kedvenc, ez egy nagyon veszélyes szó. Ha hiszed, ha nem. Például kedvenc táplálékot, vagy kedvenc szerszámot, vagy kedvenc sminket, vagy kedvenc parfümöt. Ezek mind arra vannak, hogy a test tudatot megerősítsék. Tehát, hogy igazából azóna a legjobb, hogyha az embernek nem volna semmilyen szokása, semmilyen kedvence nem volna neki, semmi az igatta világon. Hanem, ahogy mondta Jézus az apostoloknak, amikor kiküldte őket misszióba, hogy híressék az örömhírt, a mennyek országának az eljövetelét. Azt mondta, hogy amit elétek adnak, azt megegyétek. Tehát nem tudakozván, hogy mi van benne, gluténmentes, vagy husika, meg vega, meg mit tudom én mi, ne foglalkozz ilyen dolgokkal egyáltalán, mert neked nem számít. Amit elét tesznek, azt fogyaszd el hálával. Nem mondd azt, hogy kell neked a kedvenc ételed, vagy a kedvenc nem tudom én mit. Tehát, hogy nekem semmi se legyen a kedvencem, úgymond. Nekem csak egy kedvencem, ha élni szeretnék, nekem csak egy kedvencem lehet, és az nem más, mint az élő Isten szava, a mindennapi kenyér. Az égből alászállott kenyér. Jézus Krisztus. És akkor van biztonságban az én lelkem? Na hát, remélem, hogy követhető volt, hogy azáltal, hogy az ember valamit kedvencnek nevez, azáltal benne tartja magát az ismétlődésben, hogy jaj, én a kedvenc gyümölcsömöt azt hetente megvásárolom. A kedvenc kolbászt hetente megvásárolom. Ne, nem kell egy folytában ugyanazt vásárolni. Az ember kéne engedje, hogy régi kedvencek úgymond elvesszenek, feledésbe merüljenek, mert a kedvenc dolgaimmal tartom életben a testemet. A kedvenc dolgaimmal tartom erőnlétben a testemet. A kedvenc zenémmel, a kedvenc illatommal, a kedvenc füstöltetőmmel, a kedvenc szokásaimmal, a kedvenc poénjaimmal, a kedvenc mindenemmel, amiket én ismételgetek, és amiket én ismételgetek, azzal én benne tartom magamat a testtudatban. A testtudatot erősítem, és nem a lélektudatot. Egészen pontosan a lelkemet. Hát, aki ezt nem érti, annak azt javasolnám mindenképp, hogy fohászkodjon Istenhez, és hallgassa meg újra ezt a felvételt, hogyha szüksége van arra, hogy megértse a lényeget, hogy a testet azt fölöslegesen nem kell táplálni. Egészen pontosan kell engedni az Úristennek, hogy az Istennek a lelkének, a Szent Léleknek, hogy ő gondoskodjon a testünkről is. Tehát mi fölöslegesen a testünket ne tápláljuk. Semmilyen élménnyel, ez nem csak a fizikai táplálékra gondolok, hanem bármilyen rutinra, szokásra, hobbira, szenvedélyre, függőségre. Azt mondhatnám, hogy igazából nem is a kávéval van a például, mert van, akitől Isten elvette a kávét, tőlem is elvette a kávét. A cigit is elvette, alkalmattán én is cigiztem. És az alkoholt is elvette. Nagyon ritkán szoktam meginni egy pohár pálinkát, vagy az igazság az, hogy most is jól esne, csak nem szeretnék én rutint csinálni semmiből. Már maga az a gondolat, hogy én rendszeresen iszok, mit tudom, egy pohár pálinkát étel előtt, az engemet már úgy zavarna, hogy azáltal én ugye abban a szokásban benne tartom magamat. Elmondtam nektek, hogy én például étkezni sem étkezek rendszeresen. Tehát teljesen össze-vissza. Úgy, ahogy esik új suppan, ahogy szokták mondani, ahogy sikerül, valamikor viszonylag korán étkezem először, mit tudom én, 10-kor, vagy valamikor délben, valamikor délután, és ez úgy történik, ahogy éppen van. Tehát, és nem akarok válogatni semmiben. Emlékszem, amikor télen gyedű voltam az erdőn, hosszabb időn keresztül, akkor volt, hogy az étel is elfogyott, nem volt ételem, és úgy valamit kitaláltam, valamit csináltam, és az úgy pont jól volt. Tehát úgy, mivel egyedül voltam, nem étkeztem pluszban, tehát többet nem ettem, mint amire szükségem volt, hanem többet fogyasztottam a lelkiletelből, amit kaptam Istentől, amit meg is osztottam veletek, a hallgatókkal, akik hagyták a kiáltószót. Tehát azt mondja az ember ugye erre, hogy hát de nem jó rendszertelen étkezés. Hát akkor, hogy akarsz megszabadulni rendszertől? Mindenki alakszik a rendszerre, de mégis azt mondja, hogy nem jó rendszertelen étkezés. De hogy is nem? Ki mondta, hogy nem jó? Tehát hogyan szabaduljon meg valaki a rendszertől, hogyha ő rendszeresen akar étkezni, rendszeresen fogat mosni, rendszeresen menni a budira, rendszeresen zuhanyozni, rendszeresen parfümözni, rendszeresen ugyanazt a szappant, ugyanazt a illatosítószert megvásárolni, rendszeresen csinál mindent. És akkor közben arra vágyik, hogy megszabaduljon a rendszertől. Ez miféle eszementség? Tehát gondolj bele, hogy hogyan szabaduljál meg a rendszertől. Hát a legtöbb magyar ember rendszeresen csinál rengeteg mindent. Amúgy erről is beszéltem egyszer egy alkalommal külön videóban. A legtöbb magyar rendszeresen csinál a legtöbb dolgot, amit csinál ebben az életben. Tehát hogyan szabaduljon meg az ember a rendszertől, hogyha ő ragaszkodik a rendszeres dolgokhoz, a rendszeres hobbihoz, a rendszeres ismétlésekhez, a rendszeres szeretkezéshez, a rendszeres mit tudom én mihez, mosakodáshoz, meg fürdőzéshez, meg illatosításhoz, meg mindenhez. Na hát, ezt mindenki szívlelje meg, amit mondtam, ahogy mondja Pál apostol, vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg. Ha valaki nem tudja ezt bevenni, hát ezt nem veszi be. Nincs, amit én csináljak, azon ki, hogy elmondtam, hogy ezt helyezte a szívemben mindenható Isten. És aki beveheti, az vegye be, és szívlelje meg, és örüljön neki, és adjon hálát Istennek, hogy ezt hallhatta, és adjon neki Isten erőt ahhoz, hogy ezt meg is cselekedje. Hogy megélje azt, hogy a szél fú, ahová akar. Annak zúgását hallott, de nem tudod, hogy merről jöjj és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélektől született. De hogyha az ember mindent rendszeresen akar csinálni, akkor hogyan legyen, amint a szél? Hogyan mozgassa őt a Szentlélek? Megmondom én a Szentléleknek minden nap, hogy ne haragudjál, most nekem éppen ezt kell csinálni, mert tegnap is ezt csinálta. Nem, ez nem működik. valamikor egy nagy is, ha mindenható Isten éjszaka felébreszt, valamikor hajnalba felébreszt. Mondjuk ritkábban, de valamikor hajnalban felébreszt, és akkor elkezdek írni. Tehát hajnalban. És akkor a legtisztább a fejem, nem látok semmit kint a külvilágban, nem zavarom meg a lelkemet, hanem tisztán tudom írni azt, amit ad a mindenható Isten. Ilyen is van. Ha én reggel felkelek és elkezdek ottan vakarózni, egy órán keresztül, és ottan napi rutint elvégzem, akkor és csak utána fogom megcsinálni a felvételt, akkor az a felvételben nem lesz semmi jó formán. Egy nagy kukasz lesz az. Nem ér majd semmit. Mert azt a kenyeret, amit kaptam Istentől frissen, nem frissen szolgáltam fel, hanem megszállítottam. És ez nyilván ugye fedelőtlenség embertársaimmal szemben, szolgatársaimmal szemben, barátaimmal szemben, akik szintén ezen az úton vannak, vagy kívánkoznak erre az útra rálépni. Most egyszerű példa, mindenki azt gondol, amit akar. Régebb rendszeresen mostan fogad, és most eléggé rendszertelenül is, valamikor el is maradt teljesen a fogmosás, és nem érzem azt, hogy a száján büdösebb lenne, egyre büdösebb lenne. Nem igaz emberek, nem igaz. Nagyapám sosem mosott fogat. Sóval megdörzsölte a fogait néha, és kiültött a száját, azzal kiköpte. Viszont látásra azt hiszem, az összes foga megvolt, amikor eltemették. Az összes. Mi itt jövünk a Colgate-tel, meg az Aquafresh-sel, meg a fogkefével, meg minden hülyeséggel. És ezek mind megkötözöttségek emberek. Most megint nem azt mondom, hogy akkor te, Árpád, mostantól nem mossál fogat. Mindenki csinálja azt, amit Isten mond neki. Ha valakinek megadja Isten, hogy tudjon úgy élni, hogy bizonyos rutintó szokástól elszakadjon, akkor örüljön annak. És vágyakozzon arra, hogy minden szokásától Isten megszabadítsa, hogy tudjon a léleknek élni, és ne a testnek. Ez volna a szabadság, emberek. Ez. Hogyan váljunk mi angyalokká? Hogyan tudjunk úgymond teljesen a testtől elszakadni, elrugaszkodni, szabaddá válni, hogyha egymillió rutinnal, egymillió szokással tápláljuk a testünket, a testudatunkat folyton. Tanítjuk a testünket, hogy emlékezz, hogy a túrós poliszka a kedvenc, mit tudom én, reggelit. Ó, fasz, túrós poliszka. Elnézést a csúnya szóért. Tehát érthető a lényeg, hogy nincs olyan, hogy kedvenc, mert hogyha valaki kapja a mindennapi eledelt, a mindenható Istentől a mindennapi kenyeret, akkor neki nincs olyan, hogy kedvenc ez meg, kedvenc az. Az van, ami van. Megesszük azt, ami van, hálával elfogyasztjuk, azzal viszontlátásra. Érthető? Tehát a testemet nem tanítom marhaságokra. Hogy akkor ez a kedvenc, emlékezz, hogy te szerettél nem tudom én hova járni, hegyre menni, aztán majd a hegyről visszajönni. Nem, emberek. Nincsen semmilyen rutin, nincsen semmilyen szokás. Tehát hogyan váljunk mi angyali lényekké? Tehát ahogy mondja Jézus, mert azt mondja, hogy a feltámadás után, vagy az újjászületés után úgy vagyunk, mint az angyalok a mennyben, ugye? Sem férhez nem mennek, sem nem házasodnak, gyermekké válnak, és nem a rutinból élnek, a rossz szokásokból élnek, hanem abból élnek, amit ad nekik a mindenható Isten mindennapi kenyér formájában. Ez a szabadság, emberek. Ez az igazi szabadság. Ezért jött a mindenható Isten a földre, Jézus Krisztusban, Jézus Krisztus által, mert ő maga lett testé, Jézus Krisztusban. Valaki bekommentelt, azt mondja, az nem biblikus. Aztán megkérdeztem, hogy provokálni akarsz, hogy mi a helyzet. Olvasd el az első fejezetét a János evangéliumának, az első bekezdéstől, azt hiszem, 14. bekezdésig. Le van írva fejre, feketén, hogy Isten maga lett testé Jézus Krisztusban. Persze nekünk ez felfogadatlan, mert Isten a teljességében nem, hogy mondjam, nem volt benne Jézusban, olyan értelemben, hogy Isten több, mint Jézus a testben. Ezért mondják azt, hogy háromság, ugye, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. Tehát az Atya a több, mint Jézus, azt mondja Jézus. Hogy az Atya több, mint én, nagyobb nálamnál. De mégis az Atya lett testé Jézusban. Nekünk ezt egy picit nehéz felfogni, de mindegy. Akinek olyan a szándék, annak Isten biztos elmagyarázza a lélek szerint ezt, hogy kell ezt érteni. Szóval Isten megmutatta az utat Jézus által, és Jézus nem parfümözte magát, és egy zsákruhába lejött az életét, és az ábrázata nem volt kívánatos, tehát egyszerűségben élt, nem a testre adott, nem a testet szépítette, egyszerűségben, biztos izzadságban, verejtékezésben élt az apostolokkal együtt, és mentek vidékről vidékre, tehát faluról falura, emberekkel beszéltek, emberekhez szóltak, embereket megkerestek, szabadították embertársaikat, és elmondták az örömhírt, és Isten megnyilvánult rajtukon keresztül, erővel és hatalommal. Na ez az örömhír, emberek. De hogyha nekünk tele van szokásokkal a mi lelkünk, rutinnal, meg különböző megkötözöttségekkel, akkor nincs agy Isten, meg nyilván olyan teljesen szabadon Istennek a lelke rajtunk keresztül. Mert a rutin, a program folyton beleszól Istennek a munkájába. Hát ez itt van szükség irgalomra, nekem is. Hogy adja meg az Úristen azt a szabadságot a lelkemnek, hogy semmihez ne kötődjek egyáltalán, ne csinálják szokás semmiből, hogy tudjak szabadon elérhető lenni a Szentlélek számára, amikor használni akar engemet egy kijelentésre, vagy valami videónak az elkészítésre, hogy valakit megkeressek, valakivel beszéljek, tudjon használni. Ilyen szempontból szinte irigykedve tekintek vissza 2011-re, amikor is hát úgy járkáltam, úgy zarándokoltam Indiában és Nepálban, hogy nem volt semmilyen tervem. Tehát akkor megéltem valamilyen mértékben az, hogy Istennek a lelke mozgatott engemet. Nekem nem volt tervem, nem volt pénzem, nem voltak ilyen B-terveim, teljesen lazán. És amit adott a mindenható Isten nekem, eledelt fizikai táplálékot, azt fogyasztottam, adott egy fedelet a fejem fölé, akkor azt elfogadtam, utána tovább mentem. Tehát ilyen szempontból teljesen mozgatható voltam Isten számára. Persze akkor még bűnös ember voltam, tehát nem voltam megszabadulva a bűneimből, mert nem hittem a bűnbe. De Isten már akkor megkegyelmezett és tanított engemet folyamatosan. Emlékszem, hogy Nepálban ott is egy ilyen kemény kényszerbőt, amikor is az történt, hogy akkor is mindenki jött belőlem. Tehát egy valami mérgezést kaphattam, nem tudom pontosan, mi történhetett. Egészen pontosan az történt, hogy Isten megengedte, hogy valami mérgezés történjen, és azáltal mindenki jött belőle. Minden. És éreztem, bele fogok halni, már nem bírtam, annyira megbetegedtem. Akkor is úgy voltam vele, hogy nem voltam kíváncsi, hogy most ez mi az. Tehát, hogy lehet malária, ugye, leghamarabb, amit Nyugat-Nepálban összeszedhettem, de brutálisan lerobbantam. És emlékszem, hogy megkörnyékezett a félelem is, meg a nosztalgia, hogy hát úgy néz ki, hogy itt kell meghalnom idegenben, Isten hátam mögött, távol az otthonomtól. Elkezdtem magamat sajnálni. Utána aztán jöttek olyan gondolatok, és meggyőződésem az Istentől, hogy miért panaszkodok, hisz jó életem volt. Ekkor úgy fogalmaztam, ugye, hogy jó életem volt, tehát sok mindent kaphattam a föld élettől is, és még itt is Indiában, meg Nepálban, ott is megkaptam mindent, amire szükségem volt, tehát Isten engemet nem hagyott el. És hogyha ennyi volt, akkor ennyi volt. És valósággal elfogadtam azt, hogy lefekszem, és többet nem fogok felkelni. Tehát annyira gyenge voltam, hogy éreztem, hogy kész, itt a vég számomra. És fohászkodtam Istenhez, és megköszöntem neki mindent, az életemet, mindent, és elfogadtam azt, hogy meg fogok halni. De nem haltam meg. Azonban az, hogy elfogadhattam azt, hogy meg fogok halni, az akkor a szabadság érzéssel töltött engemet el, hogy azt nem tudom elmondani. Tehát hatalmas ajándék volt Istentől, hogy el tudtam fogadni azt, hogy ennyi volt az életem, 32 évesen, vagy mennyi voltam akkor. Be kell végezzem a földi életemet. Azonban meggyőződésem, hogy az itt adta azt a bőtöt is a mindenható Isten, hogy engemet megtisztítson. Tehát úgy fizikailag, mint lelki értelemben is megtisztítson, hogy tudjam ezt az utat tovább folytatni, lehetőleg tisztán. És el tudom mondani, egy hatalmas élmény, amikor az embernek nincsen semmilyen biztos pontja. Tehát a biztonság számomra bizonytalanság volt. A bizonytalanságban megtaláltam a biztonságot Isten kegyelme által. Akkor is imádkoztam, de nem ismertem a Bibliát, nem ismertem Jézust. De úgy imádkoztam, mint egy gyermeket, ilyen kis babonásan, de Isten úgy látszik azt is meghallgatta és a javamra fordította. De hatalmas élmény volt megtapasztalni Istennek a gondviselését. Az, hogy bárhol vagyok, bárhogy vagyok, ő mindig velem van, nem hagy el engemet. Amire szüksége van, az megvan. Nem kértem senkitől semmit, senkitől nem kértem semmit, és mégis többet kaptam, mint amire szükségem volt. Ez az igazság. Azért mondtam az előző fejtelben is, hogy Istennek a gondviselése olyan, hogy amire szüksége van az ő gyermekének, azt ő megadja. Mi nem kell kóduljunk, nem kell, mi csak azt kell csináljuk, amit ő mond nekünk. És ráadásul, ahogy ő megígérte, megadja, amire szükségünk van. Tehát ez is lebuktatja azt, hogy amik történnek a világszerte, hogy Isten nevében kéregetnek, meg zsarolják az embereket pénzzel, meg mindennel, hogy adakozzanak meg, ilyenek. Ezek mind istentelenségek. Egy szó, mint száz, a test tudatot fölöslegesen nem kell táplálni. Elsősorban nekem fontos ezt meghallanom, és utána aztán bárkinek, aki ezt meghallhatja. És nyilván az ember, hogyha arra fókuszál, akkor most az ő test tudatát ne tápláljam, és a parfüm, vagy kedvenc kaja, vagy kedvenc akármi, akkor az eléggé nehéz lesz. Mert akkor ugye azáltal is a testet táplálja, hogy ő le akar mondani valamiről. Itt a cél nem az, hogy mi lemondunk valamiről, hanem a cél az, hogy azt a munkát végezzük, amivel Isten minket megbízott. És miközben azt a munkát mi végezzük, azon kapjuk magunkat, hogy ami fölösleges teher a mi lelkünknek, azt, amit Isten elveszi tőlünk. Ezt mások is tapasztalták, nem csak én. És hála Istennek többen beszámoltak erről. Legutóbb Norbi barátom, öröm volt hallgatni, így, hogy elmondta, hogy az Úristen őt hogy vezette meg, hogyan vette el tőle is a különböző dolgokat, és ezt nem teherként éli meg ő sem, hanem úgy, mint szabadságot, hogy Isten megszabadított különböző fölösleges dolgoktól, amiket folyamatosan elkövettünk, és benne vagyunk, vagy benne voltunk. Az örömhír az, hogy a mennyek országa olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs, amit, hogyha az ember megtalál, a felett való örömében megy és eladja minden kincsét, és megveszi azt a szántóföldet. Ez azt jelenti, hogy az Úristen, amit ad nekünk, az sokkal több, mint bármilyen kincsünk, mert egy jó parfüm kincs volt számunkra. Egy jó dezodor, vagy egy kedvenc autó, egy kedvenc motorkerékpár, egy kedvenc sütemény, egy kedvenc étel, ezek mind kincsek. A test számára kincsek. De ezek a kincsek mind hiávaló, mulandó kincsek. És hogyha az ember, azáltal, hogy az ember kezdi megismerni Istennek a jelenlétét, kezdi megélni azt, megcselekedni azt, azáltal egyre többet tapasztal meg a mennyei kincsből, és ennek következtében kevesebb kell neki a földi kincsekből, míg végül teljesen szabaddá válik. És ez a cél, ez a végcél. És ez az üdvösség, a teljes szabadulás. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdag embernek, aki gazdag pénzben, gazdag szokásokban, meg szenvedélyben, meg függőségben, annak nehéz ugye meglátni mennyek országát. Tehát ilyen értelemben jó nekünk megszegényedni a földiekben, és meggazdagodni Isten országában, a mennyei kincsekben. És ezt az Atya mindenkinek ajándékba adja, aki kéri. Aki nem kéri, aki nem hűséges, aki nem áhítatos, akinek folyton B-tervei vannak, annak nem fogja megadni. Erről is beszéltem tegnap este, hogy a B-tervek eltompítják az embernek a lelki hallását és látását. Ezért, hogyha mi úgy döntöttünk, hogy a Krisztus választjuk megváltónknak, Urunknak, akkor legyünk hozzá hűségesek, és az ajtókat csukjuk be magunk mögött, ne akarjunk visszamenni, ne akarjunk hátra fordulni, a B-tervektől szabaduljunk meg, és akkor tapasztaljuk Atyánk dicsőségét. Ennyit szerettem elmondani Isten kegyelme által. Aki megérhette, mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!
Kedves barátom, ezen a földön vándor az emberi lélek. Kedves barátom, ezen a földön egyszeri a léted. Kedves barátom, ne játszd el, kérlek, az egyszeri esélyed. Igaz ember maradj, még akkor is, ha néha félsz és úgy érzed, hogy még nem érted a lényeget, mert harcol a test a lélek ellen, ember embernek ördöge. Állarc a testen, retteg a lélek, amikor nincsen igaz élő Istene. Kedves barátom, kemény a világ, hiába imádod, nincs benne élet, éltető lélek, tagadja az életről az igazságot. De te indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot, ne add fel, ha kitartasz egyszer, megtalálod, ő benne, az igazi otthont, az igazi lelki békét adó szabadságod. Kedves barátom, rászed a világ, nem ő a lelked igazi otthona. Kedves barátom, ne higgy neki, mert ő csak egy hamis gonosz mostoha. Kedves barátom, még elérhető az éltető igazság. Az útja keskeny, ahogyan megmondta, bízd rá magad, mert a lélekvesztőből elvisz az igazi otthonodba, de te indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot, ne add fel, ha kitartasz egyszer, megtalálod ő benne, az igazi otthont, az igazi lelki békét adó szabadságot. Barátom, indulj el, keresd meg őt, keresd az igazságot, ne add fel, mert egyszer megtalálod az igazi kincset, az életet adó békét és az örök boldogságot. Nála megtalálod.